Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen.
Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Kedves szeretett testvéreim, ez igében bizakodva olvasom advent 4. vasárnapján Istenünknek igéjét Máté evangéliumának első részéből, a 18-tól a 25-ig terjedő versekből. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anya Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az úrangyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét minnyájunk számára, ezért gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged megtartó kegyelmedért, mert advent 4. vasárnapján hallhatjuk az igét, ugyanolyan odaadó szereteteddel küldöd ezt hozzánk, mint az előző adventi vasárnapokon is. Urunk, te látod, hogy a mi szívünk és az életünk mennyire változó eközben. Van az életünkben öröm is, de van bánat is, próbatétel, és sokunknak tövis is adatott a testébe vagy a lelkébe. Urunk, magasztalunk azért, hogy te mégis újból zörgetsz ma is a mi lelkünknek ajtaján, mert a te gondolataid nem a mi gondolataink, s amilyen messze van az ég a föld fölött, olyan távol vannak a mi gondolataink a te gondolataitól. Urunk, ezért kérünk most téged egy szívvel és egy lélekkel. Engedd, hogy befogadhassuk a te megszentelő gondolataidat, hogy magunkévá tudjuk azt tenni a te szent lelked által, hogy ki tudjuk mondani a legszentebb imádságot, karácsony előtt is az adventi csöndben, legyen meg a te akaratod. Kérünk, hogy így növeld most is bennünk a hitet, hogy minél több kegyelmet meg tudjunk látni, amelyet te küldesz a mi számunkra, ma is a te igéd által. Könyörgünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, áld meg lelkét, gondolatát, ajkát, hogy a te üzenetedet hirdethesse közöttünk, s könyörgünk, hogy nyisd meg a szíveinket nekünk, akik befogadói szeretnénk lenni a te igédnek, hogy épülhessünk bennünk a te lelki házad. Így jöjj és maradj velünk, Úr Jézus Krisztus. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét a Máté evangéliumának első fejezetéből, a 24. versből. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hogyha valaki megvizsgálná az emberi szervezeteket, különböző emberi csoportosulásokat, akkor arra lehetne rájönni, hogy a legjobban működő szervezetek egyike az nem más, mint a katonaság. A katonaság, mert hogyha valaki volt katona, tudja jól, hogy bevonuláskor az első dolog, amit meg kell tanulni, az, hogy a parancs megfellebbezhetetlen. Nem lehet ellentmondani. Nem lehet saját emberi gondolat, vagy bármilyen másokból ellentmondani a parancsnak. És éppen ez adja a honvédségnek a hihetetlen szervezettségét, hatékonyságát, az alatt való engedelmeskedik a feljebb valónak. Látszólag egy egyszerű dolog, látszólag könnyű lehetne ilyen szervezeteket létrehozni, és hogyha az alattvaló nem engedelmeskedik, hogy ez a rend megbomlik, akkor valójában nem működőképes továbbá ez a szervezet. Szigorú retorzió, büntetés jár a parancs megtagadásért. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert bizonyos értelemben minta lehet ez a szervezet a mi számunkra is, a keresztény élet számára is, mégpedig abban az értelemben, hogy ugyanígy kellene nekünk is engedelmeskednünk a feljebb valónknak. És nyilván itt nem feltétlenül és nem első körben a világi feljebb valókra gondolok, bár az apostol keményen erre is inti az embereket, a keresztényeket, hanem elsősorban arra, hogy Istennek kéne így engedelmeskedni. És hogyha így tudnánk engedelmeskedni Istennek, akkor talán egy picit jobban működne, akkor működne az életünk. De miért is szólok erről? Azért szólok erről, mert a mai történetünkben egy ilyen engedelmeskedésről van szó, József engedelmeskedéséről. És amikor e történettel foglalkoztam, ezzel a karácsonyi evangéliumi történettel, eszembe jutott egy másik, jól ismert történet, amely így hangzik. Egy ember keresztül kasul utazta a világot, csak hogy személyesen meggyőződhessen a mester hírének a valódiságáról. Milyen csodát tett a mesteret? Kérdezte az egyik tanítványától. A tanítvány így válaszolt. Nos, vannak csodák és csodák. Nálatok azt tekintik csodának, ha Isten teljesíti valakinek az akaratát. Nálunk az a csoda, ha valaki teljesíti Isten akaratát. József a bibliai történetben egy ilyen csodát élt meg, és egy ilyen csodát tapasztalt meg azáltal, hogy ő maga képes volt arra, hogy Isten akaratát teljesítse. Kétféle viselkedés, kétféle akarat jelenik meg a történetben. Egy fejlődést, jelenbeli, hitbeli fejlődést vizsgálhatunk meg. Hiszen József elindul az én akaratom bűvköréből, és megérkezik a te akaratod magasságáig. Az én akaratom és a te, azaz az Isten akarata. József szembesül a történet elején azzal a keserű ténnyel, hogy az ő kedvese, az ő szerelmese, jegyese terhes. És ehhez Józsefnek semmi köze nincs. Ha belegondolunk mai ésszel, ha egy ilyen történik, akkor annak minden bizonnyal botránya vége. Jegyben jár egy pár, és kiderül, hogy nő a pocakja a másiknak, de ehhez a jegyesének semmi köze nincsen. Ha mi végig gondoljuk, hogy mit tenne, mit tesz ilyenkor egy szerelmes ember, egy vőlegény, akkor lehet, hogy elég durva dolgok is eszünkbe jutnak, a botrány, a másik megszégyenítése, és még ki tudja, mennyi dologgal próbálna egy mai ember bosszút állni a másikon. József reakciója teljesen más. És az ő reakciója sok mindent elárul. Legfőképpen elárulja azt, amit a Biblia le is ír róla ebben az evangéliumi helyben, az, hogy József igaz ember volt. És ez nem csak egy frázis. Nem csak úgy ráhúzzák erre az emberre, Józsefre, hanem az ő reakciója meg is mutatja, hogy ő nem csak szólamokban, nem csak külsőségekben volt igaz ember, hanem valóságosan is. Két fontos dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy József szerette Máriát. Egyszerűek ezek a szavak, de gondoljunk bele, hogy akkor is szerette, amikor már nagy volt a hasa, és nem tőle volt a gyerek. Lehet, hogy mi el se tudnánk hinni azt, amit Mária állított, hogy hát kedves József, ez a Szentlélektől van. Ugye, egy szkeptikus mai ember azt mondaná, hogy ugyan már, ne beszélj nekem ilyeneket. József ezt is elhiszi, később a történet második felében, de még mielőtt elhitte volna, még akkor is látszik az ő cselekedetein, hogy szereti Máriát. Szereti, mert titokba akarja elbocsátani. És ez a szeretet egy picit több, mint az emberi szeretet. Azért több, kedves testvérek, mert ez a szeretet nem vár semmit már Máriától, csupán adni akar. Adni akar annak a nőnek, akiről kiderült és nyilvánvalóvá vált az, hogy nem tőle van a gyereke. Ennyire szerette Máriát. Érdemes ebbe belegondolni és elmeditálgatni rajta. A második fontos dolog, amit Józseffel kapcsolatban kiemelnék, az, hogy ő miért is volt igaz ember, az az, hogy diszkréten kezeli az ügyet. olyan diszkréten próbálja kezelni, hogy ebből Máriának semmi bántódása, semmi baja ne legyen. Mert ha a kor szokása szerint, a patriarkális berendezkedésű izraeli társadalom szokása szerint járt volna el, akkor Máriát megkövezik, halálra kövezik. És József éppen ezért titokban akarja az egész dolgot kezelni, nagyon diszkréten. Ez is hatalmas nagy jellemvonása, és ez is arról beszél, hogy ő valóban igaz ember volt. Majd később erről bővebben szeretnék szólni. Az erkölcsi rend betartása és a szeretet az alap József számára, és így formálódik az akarata. Az, hogy titokban akarja elbocsátani, ez József akarata, de mégis milyen szép, hogy az igaz ember ilyen diszkréten, ilyen nagy szeretettel próbál bánni ezzel a problémás helyzettel. Ez még mindig csak József akarata. Nagyon korrekt, nagyon tiszteletre méltó József. Semmi kivetni valót nem találunk benne. De ez még mindig az, arról szól, hogy az én akaratom. Én, az igaz ember, így kezelem a dolgot. És talán azt mondanánk, hogy ez nagyon szép és jó. Azonban a történet folytatódik. És nem ér véget azzal, hogy József elbocsátotta Máriát, Mária titokban megszülte Jézust, és sutyomba, elnézést a kifejezésért, fölnevelte. Nem erről szól a történet. Arról szól, hogy József a saját akaratát el kell felejtse, és valaki másnak az akaratát kell megcselekedje. Isten tovább viszi, és egy magasabb szempontból világít rá arra, hogy miről is szól ez az egész. Miről szól Mária terhessége? Miről szól az ő családi életük? Miről szól Józsefnek a kötelessége? Isten tovább viszi őt, és egy álomban világít rá egy angyal, egy követ útján, hogy Józsefnek nem a saját akaratát, hanem az Isten akaratát kéne követnie. És az álom hatására megváltozik József akarata, és már nem azt teszi, amit önmaga szeretett volna korábban, hanem az Isten akarata lép a helyébe. És tulajdonképpen ezzel biztosít egy stabil megérkezést a messiásnak Isten. Ezzel biztosít egy családi hátteret, hogy itt van egy ember, aki föladja a saját akaratát, föladja a saját férfiúi vőlegényi büszkeségét, föladja mindazt, amit esetleg addig gondolt, és kész arra, és hajlandó arra, hogy családapa legyen. Egy olyan családban, és egy olyan gyermeknek, akiknek valóságosan nem ő az atya, vér szerint nem ő az atya. És Józsefnek ez az engedelmessége, az Isten akarata felé megnyilvánuló engedelmessége ad szilárd hátteret Máriának. József diszkrét és engedelmes. Éppen ezért a karácsonyi történetekben neki mindig marginális szerepe van, tehát nem ő a főszereplő. Általában a karácsonyi történetekben, festményeken is, akár hogyha megnézzük, József mindig a harmadik sorban áll, és dramaturgiailag nem túl jelentős, azonban olyan Józsefnek a személyisége, mint egy háttér, ami kidomborítja a lényeget, amely háttér nélkül nem láthatnánk azt, hogy mi van az előtérben. József tehát olyan hátteret biztosított a Szent Családnak, Jézus Krisztusnak, amely nélkül emberi módon nem valósulhatott volna meg az ő fölnevelkedése. És mindez számunkra is példa lehet. Számunkra is példa lehet egy olyan társadalomban, egy olyan világban élve, amelyben nem ilyen tendenciák érvényesülnek, hanem pontosan az ember öntörvényűsége és az ember indiszkréciója hág magasabb fokra. Mert milyen is a mai világ? A mai világ pontosan arról beszél, hogy az én akaratom a fontos. Az én akaratom a lényeges. Nem az a fontos, hogy mi a közösség. Nem az a fontos, hogy mi az Isten akarata, hanem az, hogy én magam kimunkáljam a jót, és talán még el is hiszem, hogy ez majd a közös jót is ki fogja munkálni, de látjuk, hogy ez nem mindig működik. A mai ember az én akarom, az önmegváltás görcsében van. Azt gondoljuk, hogy ahogy én akarom, az úgy jó lesz. És ebben a görcsben, ebben a gondolat rögben van az életünk, és sajnos ez rányomja az ünneplésünkre is a bélyeget. Mert az ünneplésünkben, az ünnepre való készülődésünkben is mindannyian akarunk valamit. Akarjuk, hogy így és így teljen el az ünnepre való készülődés, ilyen és ilyen legyen, majd a karácsony, a karácsonynak a kellékei is, az emberi akarat, az emberi boldogság elképzelésnek a lenyomatai, és gyakran pontosan emiatt, ebben az én akarom görcsben létel miatt veszti el a karácsony a varázsát, a csodáját, a spontaneitását. Éppen ezért nem tud beáramolni a mi életünkben az Istennek az akarata. Hogyha végig gondolunk régi karácsonyi történeteket, amelyek jellemzően mindig szegény emberek, elhagyatott sorsú emberekről szólnak, akkor soha nem azon van a hangsúly, hogy milyen kellékek és milyen körülmények és milyen külsődleges dolgok miatt volt szép a karácsony, hanem általában nagyon apró és nagyon emberi és nagyon spontán működő dolgokról és nagyon bensőséges és diszkrét dolgokról van szó. És a mai karácsonyok pontosan az ellenkezőjét kezdik inkább mutatni, hogy a lényeg a külsőség, most már rénszarvasokat is teszünk a kertünkbe, elnézést, hogyha valakinek ilyen van a kertjébe. Különböző külsődleges dolgokban próbáljuk keresni a lényeget, és ebben az van benne, hogy az ember akarata, hogy én szeretném, hogy fényességes és szépen díszített és jó karácsonyom legyen, és ez nem baj, csak az a nagy baj, hogy az Isten akaratát kihagyjuk ebből az egészből. Mert ő akár a külső díszeket is úgy meg tudja áldani a belső tartalommal, hogy valóban szép és boldog ünnepünk lesz. Öntörvényű világban vagyunk tehát, és hihetetlenül fontos az, hogy ilyenkor az ünnepre készüléskor, az ünnep átélésekor ne csak az én akaratom, hanem ahogy József esetében is történt, az Úr akaratának is adjunk teret, mert ő az, aki igazán a csodát munkálhatja. Mi egy hátteret biztosítunk neki, ahogy József is a Jézus felnevelkedésének az atyaként, a családfenntartóként egy hátteret biztosított, és ez nem az ő akarata volt, de mégis egy csodának adott utat ezáltal. A másik fontos dolog, amelyben a világ, a mai társadalom, és talán még mi is különbözünk Józseftől, és az általa képviselt igaz ember mi voltól, az nem más, mint az indiszkréció. Lehet, hogy ez egy apró dolognak tűnik a számunkra, de mégsem az. Mert ha József nem diszkréten kezeli ezt a kérdést, akkor talán el sem jut odáig, hogy az Isten álomban megjelenik neki. Hogy mennyire indiszkrét a mai világ, azzal kapcsolatban néhány gondolatot szeretnék felolvasni egy filozófustól. Az indiszkrét a közönséges szóhasználat értelmében ő nagysága, aki urának zsebében nyúlkál, és az az úr, aki felesége retikűjében kotorász. Aki felbontja más levelét, aki benyúl más szekrényébe és fiókjába. Indiszkrét a mélyen tisztelt szülő, aki pedagógiai szenvedélyében 14 éves kislányának a naplóját elolvassa. Ezért a jellegzetes jelenség, indiszkrét jelenség a pletyka. És ezért ma az indiszkréció jellegzetes korszakában élünk. Életünk fontos tényezője az elpletykásított sajtó. És ezért mai napság egyik főszavunk a leleplezés. Ez jó falat. Amikor leleplezik a színésznőt, a bankigazgatót, a rendőrkapitányt, az államtitkárt, és kiderül mindenkiről, hogy nem nagy. Mindenki egyszerre megnyugszik és örül, hogy az emberiségben nincsen kivétel, a többi épp olyan maszatos, mint ő. Az indiszkréció nem egyszerű tapintatlanság vagy tolakodás. A diszkrét ember önkéntelen tisztelettel van mindenki autonóm lénye iránt. Az indiszkréció más ember életébe való illetéktelen beavatkozás. Tudomásul kell venni, hogy egyetlen egy lehetőség van más ember életébe beleavatkozni, és ez az, ha az illető ember engem erre felszólít. Még hosszasan tudnám idézni, kedves testvérek, de a lényeget azt hiszem, hogy elmondtam, és ráismerhetünk arra, hogy tulajdonképpen az ember mennyire indiszkrét, az Isten mennyire diszkrét. Ő nem akar beletolakodni a mi életünkbe. Sokszor mondják azt, hogy miért hagyja az Úr, hogy így történjenek a dolgok. Miért hagyja azt, hogy az emberek gonoszságot cselekedjenek, miért hagyja a betegséget, miért hagyja a szenvedést. Azért, mert ő diszkrét. És nem akar olyan akaratot ránk erőltetni, amivel mi nem tudunk azonosulni. Józsefet is meggyőzte, és elnézést a fantáziálásért, de nem azt mondta, hogy odaküldök 3 lángpalosos angyolt, és félemlítse meg Józsefet, hanem érvekkel tényekkel, bibliai érveléssel elmondta neki, hogy Mária a méhében hordja a világ megváltóját, kedves József, és ezért lenne fontos az, hogy ne bocsásd el. Mennyire tapintatos és mennyire diszkrét ez az Isten, kedves testvéreim. És mennyire nem vagyunk mi gyakran olyanok, sem embertársainkkal, sem másokkal kapcsolatban, hiszen a mai világban azt látjuk, hogy mindenki kiteregeti azt, ami belül van, a bűnt. Sokan azt mondják, hogy bevállalom azt, hogy én ilyen és ilyen vagyok. És sokszor azt tapasztaljuk már egyre inkább, hogy csak az valóság, amit kiteregetnek, csak az valóság, ami publikus, ami megjelenik az újságban, a rádióban, az interneten, csak az létezik. Már valaki ezt is mondta, hogy csak az létezik, ami az interneten rajta van. Mennyire kifordult dolog ez, és mennyire nem a lényegről szól, nem arról szól, hogy van egy bibliai diszkréció, van egy belső szoba. Vannak olyan dolgok, amelyeket csak Istennel tudunk megbeszélni és lerendezni. És semmiféle más ember életében nem szabad beletolakodnunk. Milyen csodálatos dolog az, hogy Jézus is nem belerobbant a világba, hanem finoman két engedelmes ember akarata által, akik azonosultak az Isten akaratával, belelépett, mint egy kisgyermek, megszületett. És az egész élete sem arról szólt, hogy bombasztikus csodákat tett, és mindenkit érdekészerült, hanem nagyon finoman és diszkréten elmondta, hogy mi az igazság, mi az igazság útja, hogyan lehet Istenhez eljutni, és ő maga mindezt megérte. Kedves testvéreim, advent 4. vasárnapján arra tanít bennünket Józsefnek a története, hogy legyen ilyen életünk, legyen az akaratunk az Isten akaratának megnyíló, és legyen ilyen bensőséges készülődésünk, és ez a diszkréció azt is jelenti, hogy elsősorban a magunk házatáján sepregessünk. A magunk életében keressük meg azokat a gyenge pontokat, azokat a bűnös pillanatokat, helyzeteket, szegmenseket, amelyeket fel kell számolnunk. Ez az igazi keresztény diszkréció. Magamat vizsgálom, nem a másikat vizslatom. Mit tehet az ember? Legyünk tehát így módon belső szobába visszahúzódóak, legyen bensőséges kapcsolatunk Istennel, legyen bensőséges ünnepünk. Így lehet bensőséges ünnepünk. Legyünk engedelmesek, mert Isten akar valamit a mi életünkkel is. Nekünk is szánt egy olyan feladatot, mint Józsefnek. Nyilván nem a Messiás születésével kapcsolatban, hanem pont azokkal a problémákkal és nehézségekkel kapcsolatban, amik bennünket körbevesznek. Nekünk is van feladatunk, de ameddig a saját akaratunkat ütjük, verjük és visszük végig, addig nincs esély arra, hogy az Isten akarat is valami módon megjelenjen. Nyilván receptet is kéne mondanom arra nézve, hogy hogyan lehet az Isten akaratát megtalálni. Aztán tudnék is mondani jó néhány receptet, de inkább csak egy dolgot mondanék. A legfontosabb dolog talán a csendesség. A csendesség és az a bensőséges Isten keresés, amelynek a gyönyörű szimbóluma az álom, amely akkor történik, amikor csend van, amikor sötét van, és akkor az Isten meg tud szólalni. Teremtsünk ilyen csendeket, ilyen úgymond bőjti, önmegüresítő időszakokat a jövő héten is. És higgyük el, hogy ez olyan fűszert ad a karácsonyi ünneplésünknek, amelyet nem pótol semmi, még a legszebb díszek sem, bármennyire is szeretnénk azt. Legyünk ilyenek, és legyünk ilyen készülődőek, mert nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. És ahogy József esetében sem, csak Józsefnek volt fontos, hogy meglássa a születendő messiást, sőt, fölnevelje, hanem ez az egész világ számára egy hatalmas dolog volt. Ugye a mi feladatunk is, az Isten akaratának az életünkbe fogadása is nem csak nekünk jó. Erre szeretnék elmondani egy történetet. Lehet, hogy ismerjük is, ez a kis csavar története. A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemezt szorított egymáshoz a hatalmas hajón. Egy nap megszólalt. Elég kényelmetlen helyen van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis pihenés. Környező csavarok kétségbe esetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy lazítani akar kicsit. Megőrültél, kis csavar? Ha elengeded a két vaslemezt, mi ketté szakadunk. A vasgerendák nem hittek a fülüknek. El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is. Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón, a kis csavar forgat valamit a fejében. Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest még a gondolattól is remegni kezdett. A kis csavar kieshet a lyukból. A vékony és vastag lemezek, a hajóbordák, a vasgerendák üzenetet küldtek a kis csavarnak. Nagyon kérünk, légy szíves és maradj nyugton. Ha te lazítasz, veszélybe kerül az egész hajó. Egyikünk sem fogja elérni a kikötőt. Ne tedd ezt velünk. Ez hízelgett a kis csavar büszkeségének, eddig eszébe sem jutott, hogy ő mennyire fontos a többiek számára. Visszaüzente, maradok, ahol vagyok. A kis csavar tudta a feladatát. József megtalálta a feladatát, és talán ő is egy ilyen kis csavar az egész evangéliumi hatalmas képben, és mi is ilyen kis csavarok vagyunk. Abban a közösségben, abban a családban, kapcsolatban, gyülekezetben, ahol éppen élünk. Adja Isten, hogy mi is maradjunk a helyünkön, és találjuk meg az ő akaratát, és engedelmeskedjünk ennek az akaratnak. Mert az Isten azt akarja, hogy működjön ez a hajó, azt akarja, hogy működjön az élet, azt akarja, hogy működjön az életünk, működjön ez a gyülekezet, és működjön ez a társadalom. Engedelmeskedjünk az ő akaratának. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy akaratod és szándékod van a mi életünkkel is. Köszönjük, hogy terved van velünk. Bocsáss meg nekünk, hogyha mi nem látjuk a saját szándékaink erdőjében azt a kicsiny fényt, amely annyira bensőségesen, annyira diszkréten ott meghúzódik, és gyakran a mi sötétségünk nyomja agyon. Úrunk, adj nekünk csendességet, adj készséget a keresésre, a te akaratod keresésére. Nyíljon meg a te akaratod, ami számunkra, bibliaolvasás közben, az ige hallgatása közben, akkor, amikor imádságban elcsendesedünk előtted, akkor, amikor álomra hajtjuk fejünket, és az élet történéseiben, eseményeiben, a mi lelkiismeretünkben, Urunk Istenünk, szólj hozzánk, és közöld velünk a te szándékodat. És kérünk, ott, hogy ha ezt megértettük, és felfogtuk, akkor tudjunk engedelmeskedni. Tudjunk engedelmeskedni, és elhinni azt, amit József is elhitt, hogy a legnagyobb csodát akarod megvalósítani az ember életében, a mi életünkben, Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.